Köszönjük Istenünk, hogy Te adtad számunkra ezt az újbóli alkalmat, amikor itt lehetünk jelenlétedben. Köszönjük, Urunk, hogy házadba jöhettünk. Istenünk, kérünk, hogy Te add meg ezt az alkalmat, ezt a délután számunkra. Kérünk, hogy minden zavaró tényezőt Te vegyél el, az ördög munkáját Te ronsd le, Te akadályozd meg ezen a délutánon. Hadd tudjon szabadon terjedni a Te igéd. Kérünk, adja Te igédnek tekintélyt. Adj nyitott szíveket, nyitott füleket, hogy befogadjuk azt, és magunkévá tegyük. Áld meg így délutánunkat, minden szolgálatot, ami elhangzik. Amen.
Amen.
Délután igéket fogunk olvasni Józsué könyvéből, a 14. részből. Ez lett Izrael fiainak az öröksége Kánaan földjén. Eleázár pap és Józsué Nun fia meg a törzsek családfői adták örökségül Izrael fiainak. Sorsolással osztották ki a 9,5 törzs örökségét, ahogyan megparancsolta az Úr Mózes által. Mert 2,5 törzsnek még Mózes adott örökséget a Jordánon túl, viszont a lévitáknak nem adott örökséget közöttük. Mivel József fiaiból 2 törzs lett, Manassé és Efraim, ezért a lévitáknak nem adtak osztályrészt az országban, hanem lakóhelyül városokat, az azokhoz tartozó legelőket pedig jószáguk és javaik részére. Úgy tettek Izrael fiai, és úgy osztották föl a földet, ahogyan az Úr parancsolta Mózesnek. Júda fiai Gilgában Józsué elé járultak, és a kenézi Káleb, Jefuné fia ezt mondta neki. Te tudod, hogy mit mondott az Úr Mózesnek, az Isten emberének rólam és rólad Kádes Barneában. 40 esztendős voltam, amikor elküldött engem Mózes, az Úr szolgája Kádes Barneából, hogy kémkedjem ebben az országban. Én olyan hírt hoztam neki, amilyen a szívemből jött. Társaim azonban, akik velem együtt jöttek, megrémítették a nép szívét. De én teljes mértékben követtem Istenemet, az Urat. Azon a napon így esküdött meg Mózes. Bizony, a te örökséged lesz, és a te fiaidé mindörökké az a föld, amelyre lábad lépett, mivel teljes mértékben követted az én Istenemet, az Urat. Mostanáig életben tartott engem az Úr, ahogyan megígérte. 45 éve annak, hogy ezt az ígéretet tette az Úr Mózesnek, amikor a pusztában járt Izrael. Most éppen ma vagyok 85 esztendős. Még ma is olyan erős vagyok, mint amikor Mózes elküldött engem. Amilyen akkor volt az erőm, olyan az erőm most is. Harcba vonulok, és visszatérek. Most azért add nekem azt a hegyvidéket, amit megígért az Úr azon a napon, hiszen te is hallottad akkor, hogy anákok vannak ott, és megerősített nagy városok. Talán velem lesz az Úr, és kiűzöm őket, ahogyan megígérte az Úr. Józsué megáldotta őt, és örökségül adta Hebront Kálebnek, Jefune fiának. Ezért lett Hebrón a kenizi Kálebnek, Jefune fiának az öröksége mind a mai napig, mert teljes mértékben követte az Urat, Izrael istenét. Hebrón neve azelőtt Kirját Arba volt. Arba volt a legnagyobb ember az anákok között. Azután béke lett az országban, nem volt háború.
Ma délutáni mottunk, nyerd el az örökséget. Mi is az örökség? Első hallásra vagy gondolatra mi beugrik. Ugye tudjuk, hogyha másképp fogalmazunk, az örökség ugye mint főnév, arra gondolunk, hogy hagyaték. Valami olyan dolgok, olyan anyagi javak, amiket reánk hagynak elődeink. De nem csak anyagi javak lehetnek, lehet az örökség. Lehetnek olyan dolgok is, örökölhetünk olyan dolgokat szüleinktől, nagyszüleinktől, vagy talán másoktól, amelyek más, talán morális értékek. Aztán egy másik megfogalmazásban, hogy mi is az örökség, azt olvastam, hogy az egy sokáig, egy hosszantartó dolog, egy vég nélküli állapotot jelent. Én úgy fogalmaztam meg magamnak, hogy kétféle örökség van. Az egyik örökség az, amiért részben mi dolgozunk meg, és azt örököljük, és a másik örökség az, amiért egyáltalán nem mi dolgozunk meg, hanem más dolgozott meg érte. Régebben elterjedt volt nagyon fiatalok körében, többször hallottam ábrándozó tinédzserek közül, és jó magam is az voltam. Sokan úgy gondolták, hogy milyen jó is lenne, hogyha csak egyszer úgy a semmiből fölbukkanna egy gazdag rokon, egy gazdag nagybácsi, és valamit ők is kapnának. Hát igen, mert mindenki vágyik arra, hogy valamit kapjon, valamit örököljön, amiért nem dolgozott meg úgy ingyen, úgy azt szeretjük. igényben is egy örökségről van szó, de olyan örökségről, amiért megdolgozott Káleb. És mi az ő öröksége? Hebron. Az ő öröksége azért lett ez a hegyvidék, amit Isten ígért neki már Mózes által, mert megdolgozott érte. Vállalta azt a következménnyel járó nehéz feladatot, hogyha megfogják, beállt kémnek. És tudta azt, hogy ha ugye abban az időben, ha megfogták a kémeket, az a biztos halál volt. És mégis vállalta ezt a feladatot. De ő akkor nem azért vállalta, hogy valamit kapjon, hanem vállalta Istenért. És a 7-től 9-ig, amiket olvastunk, így olvassuk. 40 esztendős voltam, amikor elküldött engem Mózes, az Úr szolgája Kádes Barneából, hogy kémkedjen ebben az országban. Én olyan hírt hoztam neki, amilyen szívemből jött. Társaim azonban, akik velem együtt jöttek, megrémítették a nép szívét. De én teljes mértékben követtem Istenemet, az Urat. Azon a napon így esküdött meg Mózes. Bizony a te örökséged lesz, és a te fiaidé mindörökké az a föld, amelyre lábad lépett, mivel teljes mértékben követted az én Istenemet, az Urat. Amiért vállalta ezt a feladatot, amiért hűséges volt, amiért kitartó volt, az ő hűsége megjutalmazást eredményezett. Egy gyönyörű örökséget. Aztán a másik örökség, amiről szeretnék beszélni, amiért egyikünk sem dolgozott meg. Ezt idézőjelben mondom. Az isteni örökség, a mennyei hon. Azért, ami Urunk, Jézus Krisztus dolgozott meg. Ő vállalta azt, hogy lejöjjön erre a földre, és megfeszítsék. Vállalta a gyalázatot, a megaláztatást, azért, hogy miénk legyen a mennyei hon. Ezért mi nem dolgoztunk meg, mi nem tettünk érte, mi nem vállaltuk a kereszthalált, de tennünk kell érte, mert ő kinyújtja az ő kezét, ő számunkra fölajánlja a mennyei örökségét, de el kell fogadnunk. És ezen a földön talán annyi és annyi örökséget kaphatunk, vagy hagyhatnak rajánk, de ezen a földön dől el az, hogy megkapom-e a mennyei örökséget, hogy az enyém-e ez a csodálatos örökség, az, amely készítetett számomra a mennyben. Olyan sokszor, és én is megtévesztett és megcsalt a sátán, hogy talán ezekkel a földi örökségekkel foglalkozzak. Talán ezekbe a bizonytalan dolgokba kapaszkodjak, és abba lássam a bizalmat. És Isten rám nehezítette, hogy nem ezeket kell én elnyerjem, nem ezeket kell én megnyerjem ezen a földön. Mert ma van biztos, holnap már nem biztos, hogy van. Holnap már minden tönkre mehet, minden elveszhet, egyik percről a másikra. De a mennyei örökséget, hogyha elnyertem, az biztos, az az enyém lehet. És ezt kell megragadjam. Ezt kell megragadjam még ezen a földön. Én kívánom a szívemből mindannyiunk számára, hogy akik itt legyünk, itt vagyunk ezen a helyen, itt vagyunk a gyülekezetben, ragadjuk meg ezt a mennyei örökséget, nyerjük el, ahogy mottunk is írja ezt a csodálatos örökséget, hogy mind ott lehessünk az Isten országába, amelyet számunkra készített. Ezt kívánom szívemből. Amen. Az énekkar szolgálatát hallgatjuk meg, majd azt követőleg Dobai Ágnes testvérnő szolgálatát.
Oh, Köszöntöm a kedves szatmári testvéreket, az otthoniakat, és nagyon örülök azért, hogy itt lehettem most, pedig hát ezelőtt 2 héttel, amikor úgy megtaláltak engem, ugye mindenkit megtalálhatnak az Úr, meg pláne megtalál, bárhova akarsz elrejtőzni, hát akkor azt gondoltam, hogy jövök is, meg nem is, nem biztos, de mégiscsak így döntöttem, és én most hálás vagyok azért, hogy eljöttem, és találkoztam a régi osztálytársaimmal, akiknek, hát nem tudom elhallgatni, hogy az életét figyelve azt látom, hogy független attól, hogy nem biztos, hogy mindenki járt, vagy jár hát minden vasárnap gyülekezetbe, templomba, azt látom, hogy a családjuk, az életük, legalábbis azok, akik itt voltak olyan 16-17-en, rendben van. És én ezért nagyon hálás vagyok. Azt szeretném, hogyha az Úr valamennyünknek rendezné az életét, és megvilágítaná azokat a dolgokat, amiket le kell tenni, és minden időben hát föl kell venni. Ahhoz, hogy megállhassunk, és rá tudjunk állni az ő ösvényére, mert erről az ösvényről ott is le lehet térni, ahol óriási nagy fény van, ahol a tudás úgy ömlik minden irányból az ember agyába, és ott a legnagyobb veszély, ott kell nagyon imádkozni, és aki csak teheti, az legyen részén. Én azt gondolom, hogy ha valamikor kellett imádkozni, vagy kell imádkozni azért, hogy megállhassunk, és hogy a mi eddigi keresztény életünk ne legyen hiába való, hogy ha majd ott megállunk a nagy fehér trón előtt, remélem, hogy oda kerülünk, akkor a számonkérés az milyen lesz. És hogy oda jussunk egyáltalán, azért kell segítsük egymást imában is, ahogy tudjuk, meg sok minden más egyébben. Látom azt, hogy nagyon meg tudunk gyengülni, le tudunk térni. A sátán, mint ordító oroszlán szerte jár, és azt keresi, hogy ki tudjon elnyelni, de nem úgy jön, mint oroszlán, és nem ordít, hanem mint nagyon sok esetben, mint világosság angyala, mint csodálatos fénysugár, stb. Én egy igeverset szeretnék felolvasni, a János evangélium a 17. rész 24. részéből. Ne látszat után ítéljetek, hanem igazságos ítéletet mondjatok. Ime, milyen nyíltan beszél, és senki sem bántja. Talán bizony, valóban felismerték-e a főemberek, hogy ez a Krisztus? De erről tudjuk, honnan való, mikor pedig eljön a Krisztus, őróla senki sem tudja, honnan való. Ekkor Jézus a templomban kiáltó szóval így tanított. Engem ismertek, azt is tudjátok, honnan való vagyok, de én nem magamtól jöttem, az igaz küldött engem, akit ti nem ismertek. Én azonban ismerem őt, mert tőle való vagyok, és ő küldött engem. Az az igazság, hogy aki beáll az Úr szolgálatába, annak nagy felelősség terheli a vállát, főleg aki még tanul is egy teológián, vagy akármilyen más egyetemen, iskolában, és vannak rábízva emberek. Mindenkire van valaki rábízva, független attól, hogy ő csak házi munkát végez, vagy bármilyen területen van, egy kicsi faluban, vagy egy nagy ország, nagy vezetői pozícióban, de nem mindegy, hogy végzel a feladatát. Én úgy látom, hogy a kis faluban, a kis szolgálatban is lehetünk hűséges, lehet hűséges az elhívott, és lehet hűtlen, aki azt gondolja magáról, hogy ő a, a megtestesült mintaképe az Úrnak a küldötte. Ezért kell imádkozni és erősíteni egymást, de ugyanakkor rá is kell ébreszteni arra, hogy nem jó úton halad. Addig, amíg te nem látod meg azt az utat, nem látjuk meg, hogy helytelen úton haladunk, hogy csak a magunk dicsőségét keressük, és nem az Úr küldötteként járok el, addig nem lesz áldás szolgálatomon, a gyülekezeten, apad a gyülekezet, elmennek, jön a sátán, meggyengít, betegségek, stb. Hadd ne soroljam, tudjuk. Azt látom, hogy az én életemben is akkor, amikor újra és újra rá kell bíznom az Úrra az életemet, újra és újra meg kell tisztulnom, az ő királyi székéhez kell járulnom, a kereszthez, akkor nem tehetek mást, hiába megyek a történészhez, hiába megyek a polgármesterhez, hogyha először nem rendeztem magamban az Úrral. Ugyanakkor egymással is a dolgot, de hogyha az Úr azt mondja, hogy ki kell állni, akkor ki kell állni, és akkor nem szabad hallgatni, mert ha elássom a talentumomat, akkor azt megint az Úr számon kéri majd rajtam. Azért mondom én, hogy amit ránk bízott az Úr, azt bátran tegyük és ébresszük fel, mert nagy ébredésre van szükség. Ébredésre van szükség itt, Magyarországon, Erdélyben, és a nyugati világban még inkább. Ha a testvérek is látják, hogy mi zajlik, mi folyik a kereszténység körében, és azért erős a másik fél, mert gyenge az egyik fél, és miért gyengül meg? Hát ezért kell sokat imádkozni, és a helyünkre kell kerülni. Én kívánom, hogy lássuk meg a feladatunkat, akármilyen parányi kicsi, és erősödjünk meg ő által, és lássuk meg egymásban is a segítő szándékot, a testvért, és a rokon barátot, ismerjük fel, nyújtsunk segítőkezet, és tudjunk előre haladni. Tudjuk azt, hogy merre van az előre, és az is biztos, hogy nem tudunk örülni igazán, hogyha a másik nem fog örülni. Tehát én a saját örömömet nem fogom tudni sohasem kiteljesedve látni, amíg nem tudom a másik embertársamnak is az örömét, a békességét megtalálni, vagy hozzájárulni valamivel az ő békességére. De ugyanakkor bocsánatot is tudni kell kérni. Olyan sok embert láttam, aki tud bocsánatot kérni, és magába tud szállni, és nagyon sok olyat, aki egyszerűen nem tud bocsánatot kérni, vagy nem akar inkább. Na hát ez a nagy probléma, mert anélkül nincs olyan ember, akinek vétkezni, tehát bocsánatkérés nélkül nem tudom, hogy fog az Úr megbocsátani. Úgyhogy ez tény, én egy nem baptisták között találtam ezt a lelkiismeret vizsgálatot, itt hagyom, és hogyha úgy gondolják a testvérek, én is, nekem is van otthon, még interneten is van, lehet másolni, és nagy szeretettel adom. Én kívánom az Úr gazdag áldását, békéjét, és sok erőt kívánok, és imádkozzanak a lelki ébredésért. Kispesten is a dr. Mészáros Kálmán is nagyon sokat tesz ezért, de nagyon, nagyon kell neki az ima támogatás, és nagyon sok baptista testvérnek a vezetőségünk kérés imádkozzanak, és érettünk is. Köszönöm.
Szolgálatát kérjük, majd a zenekar szolgálata után most is András testvért kérjük. Thank you.
Antal Ferenc, te vagy a Krisztus. És elindultam a Keskeny úton követni drága mesterem. Napfényben, viharban, tövisek között haladni vele szüntelen. Szívemben magasan ég a vágy tüze, homlokomon győzelmi fény ragyog. Tudom, érzem, nincs félelemre ok. Krisztus megváltott gyermeke vagyok. Amióta együtt járunk, amióta együtt élünk, amióta fogja a kezem, amióta övé a szívem, azóta lecsendesedett a lelkem, és könnyű lett a legnagyobb teher. Jó te benned bízni, Krisztusom, amikor mögöttem minden idegen, amikor a bűn zsoldos katonái naponta fenyegetik az életem, jó érezni, hogy közel vagy hozzám, szilárdan állni, mint óriási cikla, és hirdetni, mint fényoszlop az éjszakában, te vagy a Krisztus, az Isten fia. Sokan elfordultak tőled, süllyednek a mélybe, sodorja őket a szennyes ár. Ki tudja, lesz még részükre megnyugvás, vagy lelkük elveszett, s nincs menekvés már. Maradok veled, lépek nyomdokodon, használj fel, Uram, engem is eszközül. Te vagy a lelkemnek üdve, megváltója, te vagy a Krisztus, az Isten fia.
Ismét egy zeneszámot hallgatunk meg, utána pedig kérjük Szűstünde testvére egy szolgálást. Thank you.
ki nem ér rá imádkozni. Ez a könyvnek a címe, amellyel foglalkozunk a női körön, és az imádságról tanulunk a gyerekekkel is a vasárnapi iskolán. Hát ki az, aki ne kapott volna már valami jó dolgot ebben az életben a jó Istentől, hogy hálát adhatna érte? Vagy ki az, akinek nem volna problémája, gondja, bánata? Nemrég hallottunk arról a szószékről, hogy mindenkinek vannak gondjai. Ha vállalkozása van, akkor ott lehet. De ha nincs vállalkozása, akkor is vannak gondjai. Hát ki az, aki nem imádkozhatna? Ha valami jót kapunk Istentől, akkor tegyük azért. Adjunk hálát, mert nem magunktól van a jó dolog, ami ér bennünket, hanem Istentől kaptuk. Ha pedig problémánk van, akkor pedig éppen azért közeledjünk Istenhez, és imádkozzunk. Gyakran mondogatom én is, meg hallottam másoktól is, hogy hát imádkozom én, miközben megyek a buszon, vagy munka közben, vagy főzés közben, vagy sok minden közben lehet imádkozni. És ez nagyon jó dolog, mert Isten meghallgatja még a gondolatainkat is. Jól tudja, hogy mit mondunk. De nem pótolja az ilyen gyors imádkozást, nem pótolja az, amikor csendben, amikor egyedül vagyunk Istennel. A ki nem ér rá imádkozni könyv írója azt mondja, hogy ne használjuk az imádságot úgy, mint egy varázspálcát. Ha bajban vagyunk, elővesszük, és aztán kérjük az Urat, oldja meg a problémát, és már várjuk is a megoldást. Nem mindig van ez így. Az Úr meghallgatja az imát, de nem mindig ad azonnal választ és megoldást. Hanem nagyon sokszor tanítani akar bennünket valamire. És nem csak tanítani, de formálni akarja mi lelkünket. Hiszen mi mindannyian szeretnénk hasonlítani a Krisztusra. Mi azt szeretnénk, hogy kiábrázolódjon bennünk Krisztus. És az Úr ezért munkálkodik. Ezért viszont csendben kell lennünk. Kell szánjunk időt arra, hogy csendben lehessünk Istennel kettesben. Az egyik énekünk azt mondja, hogy ha napjában csak egyszer kicsit elcsendesednél, kérdések oldódnának, és balzsam hullna a sebekre. És ez lenne út az életre. Hát egy szép verset is találtam, amely bátorítson bennünket arra, hogy legyünk csendben, találjunk időt arra, hogy az Úrral kettesben legyünk. Szeresd a csendet. Ne félj a csendtől. Engedd, hogy rád boruljon, mint puha, sejmes fátyol. Hogy elválasszon a világ zajától, s magad maradj. Ne félj, hagyjad magad, hogy Isten rád hajoljon, s teremtsen benned. Úgy, mint egykoron teremté a földet és eget, s teremtett téged is. És csendességben most is alkotni akar. Ne ronsd a csendet, mert szent a csend. S míg benned alkotód, újat teremt, ne sikíts, ha fáj, mert széttéped a fátyolt melyet, hogy védjen rád borított. S mely mögött kettesben Istennel leszel. Őrizd a csendet. Fegyverdörgések korában őrizd e szívedben lakozó csodát. S ha lelkek keresnek menedéket nálad, keresve a békesség honát, ne üzd el őket. Hirdesd e világnak a csendes szenvedések helyét, a Golgotát. Amen.
Ha lenne valakinek egy átélés, egy rövid élő üzenete, még helyet adunk ennek, az énekkari szám meghallgatása után lesz erre lehetőség. Csánat. Thank you.
Az örökséggel kapcsolatosan kaptam néhány gondolatot az úrtól, de nem iratkoztam fel, mert úgy gondoltam, hogy majd elmondja más. Aztán az Ágnes testvérnő, hogy szolgált, hát az úr megfedett, és megértettem azt, hogy ha valamit kap az ember az úrtól, azt tovább kell adja. És ezt szeretném most elmondani a testvéreknek. Anyagi örökséget kapott Izrael népe akkor, mikor Józsué kiosztotta az ígéret földjét közöttük. Szép földet, tejjel és mézzel folyó földet kaptak. És tudjuk azt, hogy ez csak egy ideig, óráig szólott nekik is, mert ugye az ember olyan, hogyha született, meg is kell haljon, el kell menjen, más viszi tovább az örökséget, és ez így van egészen napjainkig. Úgy láttam meg, hogy az örökség nem csak anyagi jellegű. Mikor látjuk gyermekeinket, unokáinkat, és felfedezünk bennük valami olyan vonást, ami bennünk is van, ha az valami jó, ha az valami előre látó, akkor örülünk, és azt mondjuk, hogy né, az én természetemet örökölte. Viszont, hogyha látunk valami olyasmit gyermekeinkbe, ami rossz, ami visszataszító, ami visszahúzó, és felismerjük magunkat benne, hogy hát én is ez voltam, én is ez vagyok, akkor úgy összeszorul a szívünk, és fáj, hogy ami gyermekeink, ami unokáink öröklik, ami rossz, öröklött természetünket. Azt mondja az íge, hogy az ősatyáinktól örökölt bűnös természet kísér bennünket, embereket. Aki megszületett, örököl. Lehet, hogy nem anyagit, anyagi örökségben is lehet jó is, lehet kevésbé jó is. Hallottunk olyat, hogy nagy adósságot örökölt az őseitől, és amíg élt, nem tudta kifizetni. Ilyen is van. De a szellemi örökségben, a lelki örökségben, hogyha gyermekeim öröklik azt, ami rossz én bennem, az borzasztóan fáj. Az ahányszor látom unokáimba vagy gyermekeimbe ilyen megnyilvánulásokat, összeszorul a szívem. És biztos így vagyunk vele, testvérek. És nekünk az a nagy kegyelem jutott, hogy minket a Jóisten örökbe fogadott. Ősatyáinktól örökölt természetünk megvan. De van egy örökbe fogadott atyánk, aki az ő örökségét felkínálta nekünk fogadott gyermekei számára. És nekem az a kötelességem, hogy az atyáimtól örökölt bűnös természetet megtagadjam. Azt az örökséget, amit örököltem, ami rossz, ami sátáni, ami a pokolba visz, ami a kárhozatba vezet, azt megtagadni, lemondani róla. Nem fogadni el azt az örökséget, visszautasítani. Szóval elfogadni azt az örökséget, amit felkínál, ami örökbe fogadott édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által, aki azt mondja, hogy örökös társai vagyunk neki. És a mennyországot, a mennyei dicsőséget örökölhetjük ő vele. Milyen nagy kegyelem. Milyen nagy, nem is tudom kifejezni szavakkal, hogy micsoda öröm ez, hogyha ha tudjuk ezt, hogy igen, mi örököltünk bűnt, örököltünk kárhozatot, de megtagadjuk, és kapjuk az örök életet, a mennyeit, az örök boldogságot. Nekünk egy teendőnk van. Én úgy látom az én életemben, és gondolom mindannyiunk életébe, hogy azt, ami rossz, azt, ami atyáinktól örököltünk, ami Ádám és Éva bűnbeesése óta kísért és kíséri az emberiséget és köztük bennünket is, azt megtagadni, elutasítani, visszautasítani, és ugyanakkor elfogadni a mennyei felkínált örökséget, az örök életet, az örök örömet, boldogságot ott ő vele, ahol nem lesz fájdalom, könnyhullatás, betegség, hanem örök öröm, öröm békesség és öröm gyönyörűség lesz. Kívánom azt, hogy tudjunk harcolni az öröklött rossz természetünk ellen, és fogadjuk el a mennyeit, és legyünk ott majd együtt a mennyei hazába ővele. Amen.
Mi
délután, és nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit, aki eljött az úrházába. Egy énekkari számot hallgatunk meg, utána pedig az ige hirdetése következik. Az örökséget, vagy egy másik helyen úgy volt megfogalmazva a címe, hogy az örökség áldása. És azon gondolkoztam, hogy nagyon sokszor az örökség úgy, ahogy már itt elhangzott, nem hogy áldás lenne, de talán szemtanúi, vagy tanúi lehetünk sokszor annak is, mikor egyenesen átokká vált az örökség valakinek, valakiknek. Éppen azért, mert az örökséggel együtt örökölték úgy, ahogy már az hangzott is, az atyáktól való, hiába való, gyarló, bűnös természetet, és nem tudtak megegyezni azon, amit örököltek. Aztán hozta magával az örökség a családi viszályt, a kapcsolatoknak a bomlását, romlását, békétlenséget, lehet, hogy egyes esetekben még tetlegességig is fajultak ezek a dolgok. Hát a felolvasott részben úgy látjuk, hogy nem ilyen örökségosztásról volt szó, sőt éppen arról beszél az igénk, hogy ez az örökségosztás áldást hozó alkalom volt. És miért volt áldást hozó alkalom, vagy hogyan lehetett azzá? Azt mondja az igénk, hogy mindent úgy tettek Izrael fiei, és úgy osztották föl a földet, ahogyan az Úr parancsolta Mózesnek. Hát lehet így is örökséget osztani, lehet így is földterületet osztani, hogy az Úrnak tetsző legyen. És akkor annak meg lesz az áldása, meg lesz a gyümölcse, jó gyümölcse. Azt mondja az igénk, hogy sorsvetéssel osztották föl azt a földet. Nem demokratikusan, nem úgy, hogy kiszavaz erre, kiszavaz arra, emberi meglátás szerint, hanem sorsvetéssel. Igazából rábízták az Úrra. Ahogyan az Úr jónak látja, amit az Úr fog adni, amit az Úrtól fogok kapni, az nekem jó lesz. Az megfelelő lesz, én azt el fogom fogadni. És működött a dolog. Azt mondja az apostolok cselekedeteiben az ige, hogy az Úr az egész emberi nemzetséget is egyvérből teremtette, hogy lakjon a föld egész felszínén, meghatározta elrendelt idejüket és lakóhelyük határait, hogy keressék az Istent. Ugye elgondolkoztam rajta, hogy olyan sokan ma is nyakukba veszik a világot, elindulnak, és egy jobb élet reményében mennek nyugati országokba, vagy más helyekre, és nagyon sokszor még meg sem kérdezik az Urat sem, hívő emberek, hanem mennek, mert úgy gondolják, hogy jobb lesz. De azt mondja az ige, hogy meghatározta lakásuknak helyét és idejét is. És milyen jó az, és milyen áldásos az, mikor a hívő ember az Úrtól veszi el ezt is örökségként, hogy hol legyen az én lakásomnak helye, hol töltsem el földi életemet, éppenséggel mi legyen az, amivel megkeresem a mindennapi kenyeremet, mi legyen az én szakmám, mi legyen az én hivatásom. Milyen nagy áldás az, hogy az Úrtól vehetjük el ezeket az örökségeket. És legyen ez gyakorlati valóság is számunkra, hogy megkérdezzük az Urat. Az Úrra bízzuk ezeket a dolgokat, és engedjük azt, hogy ő vezessen bennünket ezen a területen is. Hát Káleb sem akart mást ott azon a helyen, azon az eseményen, amiről felolvastunk, mint amit az Úr ígért neki. Az örökségét akarta Káleb is. Hát mi volt az ő öröksége? Kánaán földjének egy része. Úgy olvastuk, amit ő bejárt, amire rátette a lábát, azt ígérte neki az Úr. Egy földrész, egy földterület. De tágabb értelemben mondhatjuk azt, hogy az ő öröksége Isten ígérete volt. Azon túl, hogy ez egy földterület volt, egy földrész volt, de az Istennek egy ígérete volt. És nem csak Káleb örökségéről beszélünk ma este, hanem a mi örökségünkről is. És így van ez a mi esetünkben is. Nekünk is a mi örökségünk, ugye Kánaán, a mennyei Kánaán, amiről énekelünk, beszélünk sokat, lehet erre vonatkoztatni, mint újszövetségi hívőknek, hogy számunkra ez a mi örökségünk, a mennyei Kánaán, a mennyország is. Így is van, és oda is készülünk, és úgy, ahogy a János evangéliumában is az Úr Jézus mondta, az én atyám házában sok hajlék van, ha nem így volna, vajon mondtam volna nektek, hogy elmegyek helyet készíteni számotokra, és ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is. Számunkra is, ami örökségünk, a mennyei királyság, a mennyeknek országa. És oda készülünk, ez van előttünk, mint nagy cél, így éljük hívő emberként a mi életünket, a mi mindennapjainket, hogy előttünk ott van talán közelebbi vagy távolabbi cél, ki hogyan látja, de ott van a mennyei Kánaán, ahova mi tartunk. De hogyha mi is kiszélesítjük tágabb értelemben, akkor számunkra is az örökség, azok Istennek ígéretei. És ide nagyon sok minden beletartozik. Ugye ott van a fő ígéret, amit föl is olvastam, hogy mennyországot készített számunkra az Úr Jézus. De addig, míg oda elérünk, nagyon sok mindenem kell keresztül menjünk. És nagyon sok mindent kapunk még, addig, míg elérünk. És Isten ígéretei vesznek körül bennünket, és ezeket kell magunkévá tegyük, addig még elérjük, elnyerjük a nagy örökséget. Hát hogyan lehetett Kálebbé az örökség? Azt mondja a fő gondolatunk, hogy nyerd el az örökséget. Hogyan lehet a miénk az örökség? Hogyan lehetnek miénk Istennek ígéretei, hogyha így mondjuk? Az első dolog, amit el kell mondanunk ezzel kapcsolatban az, hogy ismernünk kell az örökséget. Ismernünk kell Istennek ígéreteit. Nem úgy, mint egy megtörtént esetben volt, hogy egy család nehéz helyzetbe jutott, és pénzé kellett tenniük valamit, aztán ott volt a lakásban egy örökölt festmény, és hát gondolták, hogy csak eladják, valami pénzt kapnak érte. Aztán amikor elvitték a becsűshöz, akkor derült ki, hogy bizonyám egy nagy értékű festmény tulajdonában vannak. Egy híres festőnek egy elveszettnek hitképét vitték be. És nagyon nagy értékű kép volt ez. És nagyon sokszor így vagyunk mi is. Ott vannak Isten ígéretei, adottak, megvannak, itt vannak, kezünkben foghatjuk a két fedele között. És nagyon sokszor talán ott hever a polcon, nagyon sok embernek a házában porosodik, mit sem tudva arról, hogy mekkora érték lehet ott a házban, ott a polcon elfekvőben. Azt mondja a Péter apostol levelében az ige, hogy igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket. Igen nagy és becses ígéretekkel. De hiába van ott a drága, a becses ígéret, hogyha mi nem ismerjük azokat. Hogyha mi nem tudjuk azt, hogy mekkora értéknek a tulajdonában vagyunk, akkor igazából nem használ semmit számunkra. És hadd kérdezzem ma este azt, hogy tudjuk-e ezt, ismerjük-e Istennek ígéreteit? Bibliában több mint 7000 ígéret van leírva. Lenne ma este olyan, akár egy többen is, hogy akik tudnának mondani kapásból ígéreteket a Bibliából?
De meg áldozatnak meg a Földnek minden nemzetségei Ábrahámnak ígéretének.
Így van. Más. Ez is egy ígéret, hogy... Igen. Ez is egy szép ígéret. Még egyszer?
Boldogok a szemedet, mert
így van.
Mivel önmaga is kísért és szenvedett, segíthet azokon, akik különböző kísértésbe esnek.
Milyen jó belekapaszkodni, igaz? Az ígéretbe. Rövid, de sokat mondó. Milyen drága ígéretek vannak, csak kapásból milyen szép csukrot tudunk összegyűjteni. És ezeket jó, hogyha ismerjük. Nem elég csak, hogyha ott van az ige, ott van a Biblia a polcon, ezt tudnunk kell, ismernünk kell Istennek ígéreteit, és drágának, becsesnek kell tartanunk őket, amiben bele tudunk kapaszkodni. Aztán ahhoz, hogy elnyerhessük az örökséget, ugye kell ismerni az ígéreteket, de hinni is kell. És hadd térjek egy kicsit vissza az előzményekre a történet kapcsán. Ugye 45 évvel azelőtt történt meg, amikor Káleb és Józsué is, és még másik 10 vezető beosztású ember körülbelül ugyanazon a vidéken lehettek, amikor Mózes elküldte őket, hogy kémeljék ki azt a földet, ahová a Jóistenbe akarja vinni őket. Ismerjük az eseményeket, mikor visszajött a 12 kém, Mind a 12 egybehangzóan azt mondta, hogy valóban nagyon jó föld, drága gyümölcsöket hoztak onnan, tejjel, mézzel folyó föld az. Egyet értett mindenki ebben. Mégis 10 ember úgy folytatta tovább, hogy de ott vannak óriások is. Olyan hely, ahol ami megemészti az ott lakókat. Hadd olvassam, ahogy mondták. A nép pedig, amelyet ott láttunk, csupa szálas emberekből áll. Sőt, láttunk ott óriásokat is, Anák óriás fiait. Olyanoknak láttuk magunkat, mint a sáskák, és ők is úgy néztek ránk. Ekkor az egész közösség elkezdett hangosan jajveszékelni, és sírt a nép egész éjjel. Izrael fiai mindnyájan zúgolódtak Mózes és Áron ellen, ezt mondta nekik az egész közösség, bárcsak meghaltunk volna Egyiptomban, vagy halnánk meg itt a pusztában. Tehát 10 ember ilyen hangot ütött meg, ugye ott volt Káleb és Józsué, akik azon túl, amit láttak, többet is láttak hitszemekkel, és bátorították a népet, hogy ne zúgolódjatok, hiszen a Jóisten a mi kezünkbe adja. Ma is hatalma van, ma is erős, és győztesek leszünk. A miénk lesz az a föld, hiszen Isten megígérte. De a nép, ahogyan olvastam is ezt a részt, Isten ellen fordult, annyira pánikba esett, úgy eluralkodott rajtuk a félelem, hogy Isten ellen fordult, hogy mindig könnyebb fellázítani egy közösséget, mindig könnyebb olyan hangokat megütni, hogy zúgolódó, aggódó hangulat terjedjen el, és így volt ez akkor is, és ez nagyon eluralkodott rajtuk. Aztán Istennek a haragját vonták ki ezzel, úgyhogy Isten úgy döntött, nem mehetnek be akkor ott az ígéret földjére. Sőt, az akkor élő nemzedék Kálebet és Józsuét kivéve meg kell haljon. Egy egész nemzedék pusztult ki, és nem láthatták meg az ígéret földjét, csak Józsué és Káleb. Azt mondta az Úr Jézus, mikor itt a földön járt, hogy de vajon az ember fia fog-e hitet találni akkor, mikor visszajön? Talál-e hitet a földön? És úgy elgondolkoztam, hogy hát valószínűleg, hogy a hitet nem odakint fogja keresni a szórakozó helyeken, a világban, a hitetlenek vagy az ateisták között, mert ott evidens, hogy nincs mit keresni. Jézus is, mikor itt járt a földön, akkor a zöldelő fügefán kereste a gyümölcsöket, ugye nem volt csak levél. És én úgy gondolom, hogy akkor, mikor ez a kérdés tevődik fel, hogy vajon talál-e hitet, akkor rólunk van elsősorban szó, akik hívőknek mondjuk magunkat. Mert mi azt mondjuk, hogy hiszünk, hívők vagyunk, de vajon talál-e hitet az ember fia, mikor eljön? Ismerjük az ígéreteket, tudjuk az igét, de vajon megéljük ezt a mindennapokban? Megéljük-e a hétköznapokban? Talál-e hitet? Van-e olyan hitünk, mint Kálebnek, ami változást hoz? Ami azt mondja, hogy erről lemondok. Itt megtagadom önmagamat. Itt önfeláldozó leszek. Vagy ezt megteszem azért, mert hiszem azt, amit a Jóisten mondott. Vagy ezt nem teszem meg azért, mert a Jóisten nem engedi. Vagy pedig azt kell, hogy megállapítsa rólunk is az ige, hogy a kegyesség látszatát ugyan megtartják, de annak erejét megtagadják. Mert lehet beszélni dolgokról, meg összejöveteleken is részt venni, meg lehet mondani, hogy nekünk van Bibliánk, meg olvassuk, de hogyha nem ültetjük gyakorlatban, hogyha nem mutatkozik ez meg a mi hitünkben, a gyakorlati életünkben, akkor azt mondja Jakab apostol is, hogy a ti hitetek halott hit. Cselekvő hitre van szükségünk. Hinni kell. úgy, ahogyan Káleb is hitte, bár látta az óriásokat is, bár látta mindazt a veszélyt és nehézséget, amit a többi 10 kém is látott, mégis azt mondta, hogy hiszünk Isten ígéretében. És ez a hit azt jelenti, hogy engedelmeskedünk. Nem zúgolódunk, nem esünk kétségbe, nem fordulunk Isten ellen, és akkor indulnánk vissza Egyiptomba. Nem, hanem engedelmesen követjük a jó Istent. Tehát hinni is kell Isten ígéreteiben. Nem elég csak ismerni, hanem hinni is kell. Aztán Kálebnek ilyen cselekvő hite volt, ami ugye meglátszott akkor, de meglátszott abban az esetben is, mikor a Jóisten azt mondta akkor annak a népnek, hogy na jó, zúgolódtatok, engedetlenek voltatok, akkor most hátra arc, és nem mentek be, hanem indultok a másik irányba. Hinni olyankor is, amikor Isten azt mondja, hogy hát találsz az ígéreteknek. Mikor egészen másképp alakulnak a dolgok. Mikor már ott voltál egészen közel, és csak egy kevés választottad attól, hogy a tiéd legyen az ígéret, tiéd legyen az örökség, és Isten mindent megfordít, és azt mondja, hogy még te is Káleb, aki hittél, aki engedelmes voltál, te is mész a többiekkel együtt. Úgy elképzeltem Kálebet, hogy 45 éven keresztül ment a pusztában, talán mondhatjuk azt, hogy ártatlanul, végtelenül. És talán naponként eszébe juthatott, vagy időről időre az, hogy Isten mit ígért nekem. És ő bizonyos volt az ígéretében. Akkor is, hogyha éppenséggel abban az időszakban más irányba haladtak a dolgok. És ahhoz, hogy Isten ígéreteit elnyerjük, Isten örökségét elnyerhessük, szükség van arra is, hogy várni tudjunk. Ez a harmadik dolog, ami fontos, hogy várni tudjunk. Hát néha nagyon nehéz várni. Sok mindent szoktunk várni. Múlt héten is leírt a kislányom az egyik dolgozat végén, mikor már volt idő az iskolában. Még 13 nap van a születésnapomig. Van, aki várja a születésnapját. Gyerekek, már biztos mindenki várja a vakációt. Mindig várunk valamit. Fizetést, vagy a nyugdíjat, vagy valamit. Tehát várakozunk mindig. Hol nehezebb, hol könnyebb. Életünknek velejárója, de van olyan helyzet is, amikor igencsak nehéz várni. Akkor, mikor valaki betegség között van, betegágyon fekszik, vagy éppenséggel egy orvosi rendelő előtt várja azt, hogy mi is lesz az eredmény, vagy várni fiatalnak, akkor, mikor az ige is arra tanít bennünket, hogy ne ébresztétek fel ideje előtt a szerelmet, várni akkor is. Sokszor nehéz. Saul akkor, mikor Sámuelt várta, hogy áldozatot mutasson be, várt 7 napot, és még egy egészen kicsit kellett volna várjon ahhoz, hogy megérkezzen Sámuel, és áldozatot mutasson be, de mivel feszült volt a helyzet, úgy látta, hogy itt neki már lépni kell, itt ő most már nem várhat tovább egy percet sem, hát lépett Saul, és meglett az eredménye. Az élete keserves fordulatot vett azzal az alkalommal. Talán egy órát kellett volna még várni, vagy nem tudom mennyi időt. Éppen csak befejezte az áldozatot, és megjelent Sámuel. De tragikus fordulatot vett az élete Saulnak, mert nem tudott várni. Aztán várni nehéz sokszor, amikor várunk valakinek a megtérésére. Mikor várunk valakinek a helyreállására. Arra, hogy Isten lépjen közbe. Az Aksimeonról is fel van jegyezve, hogy várt az úrházában. és nem hiába várt, mert úgy olvassuk, hogy mikor felvitték az Úr Jézust, akkor meglátta, és betelt az élete. És azt mondja, hogy igen, ezt vártam. Most már békességgel bocsátod el a te szolgádat. És milyen áldott dolog várni Jézusra. Várni Krisztusra. Olyan sokszor mennénk úgy előre, és kielőzzük az egész sort vele együtt Jézust is. Az igénk azt mondja, hogy tanuljunk meg várni is. Várni Jézusra. Úgy is, mint napunként az ő jelenlétére, a vele való találkozásra, arra, hogy szóljon hozzánk alázattal, mégis szomjazva, várva, várni Krisztusra. De úgy is, mint életünknek vezetőjére, akit nem akarunk mi vezetni. Megvárjuk azt, még ő lép, ha éppen most áll, akkor mi is várunk. Hogyha most más irányba megyünk, akkor mi is utána megyünk. Várni türelemmel. A másik fontos jellemzője ahhoz, hogy a miénk lehessen az örökség. Az üzleti életben vannak ilyen fizetési eszközök a pénzen kívül, ugye, amit hát románul cseknek, vagy biletleordinnak mondanak. És ez úgy működik, hogy kitöltik egy lapon, egy nyomtatványon két cégnek a nevét, azt, aki pénzt ad egy másik cégnek, és az összeget, és egy dátumot, hogy mikor esedékes a kifizetés. És az illető cég, akinek a pénzzel tartoznak, a megadott dátumon beviszi a bankba ezt a fizetőeszközt, és leteszi, és várható, hogy pénzzel váltják be. És úgy elgondolkoztam, hogy Isten ígéretei is nagyon sokszor így működnek. Mint egy-egy csekklap, amit viszünk, és adott időben, adott alkalommal beváltjuk a mennyei bankban. Hát az üzleti életben nagyon jó érzés, mikor minél több ilyen csekklap van a fiókban eltéve, és úgy jönnek a dátumok egyik a másik után, mert akkor lehet számolni valamire. De milyen jó érzés az a lelki életben is, hogyha vannak ilyen csekklapjaink, ha vannak ilyen ígéreteink Istentől, amikre ráállhatunk, amikbe belekapaszkodhatunk, vihetjük oda a mennyei bankba, és beváltásra kerülnek. A zsidókhoz írott levélben írja az ige. Hogy ne legyetek restek, hanem kövessétek azokat, akik hit és türelem által öröklik az ígéreteket. Ne legyünk restek, hanem kövessük azokat, akik hit és türelem által öröklik az ígéreteket. Ismerni az ígéreteket, hinni az ígéreteket, és várni az ígéretekre. Hit és türelem által. Isten ígéretei a miénk is lehetnek. Megvannak, készen vannak, arra válnak, hogy magunkévá tegyük. És lehetnek ezek általános ígéretek is, úgy, ahogyan Isten népe történetében is volt, mert a 12 törzs mindegyik kapott egy-egy földterületet, közösségek kapták ezt. A Gád törzse, Manassé, a Ruben, stb. Mindegyik kapott egy földterületet. Közösségek. De van úgy, hogy személyes, mikor Káleb kapja személyesen az ígéretet, mikor Káleb kapja személyesen az örökséget, és milyen jó egyik is, másik is, mikor a közösség is kaphat ígéretet, de mikor személyesen az Úrtól nekem szólóan ad egy ígét, ad egy ígéretet, amire alapozhatsz, ami bátorítás lehet a te számodra, akkor is, mikor mikor talán tízen is ellenet fordulnak, meg egy egész közösség is, lemond bizonyos helyzetekben, mikor a körülmények is más mutatnak, de Isten ígéretei megállnak akkor is. Isten ígéreteibe bele lehet kapaszkodni, és bizonyosságok lehetnek számunkra. Aztán az ígéretek nagyon sokszor kihívást is hordoznak magukban. Úgy, ahogy az Káleb esetében is volt, hiszen látjuk a kihívást akkor is, mikor 45 évvel ezelőtt elindult ismét egy 40 éves túrára, pusztai bolyongásra. Ő elfogadta Isten ígéretét, de ebben ugye benne volt a kihívás is. Az, hogy mi lesz 40 évig velem? Meg fogom én élni azt, hogy még valamikor meglátom az ígéret földjét? De milyen jó az, hogy a kihívásban és magában az ígéretben nem csak a kihívás van ott, hanem maga a garancia is. Hiszen Isten azt mondta, hogy neked adom, és a tied lesz az a földterület, amit a lábod érintett, akkor ebben benne volt a kihívás mellett az a garancia is, hogy én élni fogok. És Káleb nem csak élt, hanem úgy olvastuk, hogy az ereje ugyanolyan volt, mint 45 évvel azelőtt. És bement az ígéret földjére, és azt mondta, hogy nekem az a föld kell, amit az én lábom érintett. Annak ellenére, hogy tudta, hogy ott anákok, ott óriások vannak, egyedüli terület volt, ahol még Isten népe nem írtotta ki az ellenséget, és azt mondta Káleb, hogy nekem az kell. Én vállalom most is a kihívást. Azért, mert a kihívás mellett ott van a garancia is. Azért, mert tudom azt, hogy ha Isten nekem ígérte, akkor az enyém lesz. És akkor én le fogom győzni az anákokat is, és a föld az enyém lesz. Milyen bátorító ígéret ez ma számunkra. Fiataloknak is, és úgy gondolom, hogy időseknek is. Idősödő testvéreknek is. Hiszen nem kell időskorban sem lemondani az ígéretekről, nem kell feladni a harcot, nem kell úgy hozzáállni a dolgokhoz, nekem már úgyis mindegy, hanem lehet optimistán előre nézni, és belekapaszkodni Isten ígéreteibe. Egy visszatérő motivuma a felolvasott szakasznak, hogy amit Kálebről állapít meg az ige, hogy teljes mértékben követtem Istenemet, az Urat. És milyen szép dolog az, mikor maga jó Isten állapít meg rólunk dolgokat. Mondhatunk mi is sok mindent magunkról, meg mondhat sok mindent más is rólunk, jó dolgokat is talán, de mikor a jó Isten mondja azt, hogy ezért lett Hebrónok Kenézi Hálebnek, Jefune fiának az öröksége minden mai napig, mert teljes mértékben követte az Urat, Izrael Istenét, akkor az mindennél többet jelent. Akkor az azt jelenti, mint amit mi is fogunk hallani, az Úr kegyelmes lesz, hogy jól van, jó és hű szolgám. Kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután. Az Úr adja meg azt, hogy ilyen ígéretekben lehessen részünk mindennapokban, belekapaszkodni, ráalapozni Isten ígéreteire, és a végső ígéretet pedig az örökségünket, mikor átvesszük, hadd hangzódjon el az, hogy jól vagyon, jó is, hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután. Amen. Köszönjük, drága Istenünk, hogy ma este is rád irányítottad a mi figyelmünket. Te, aki hatalmas Isten vagy, akiben nincsen változásnak árnyéka sem. Köszönjük, hogy a te szavad örök érvényű. Köszönjük, hogy életünket alapozhatjuk rá. Köszönjük az ígéreteket, amelyeket a tiédnek adtál. Köszönjük, Urunk, az, hogy személyesen is kaphatunk tőled ígéreteket. Urunk, szeretnénk erre építeni életünket, hétköznapjainkat, hogy meg ne csalatkozzunk. Köszönjük azt, hogy teljes bizonyosságban lehetünk akkor, mikor a te ígéreteidre építünk, mikor abba belekapaszkodunk. Úr Jézus, szeretnénk elnyerni az örökséget, azt, amit te készítettél számunkra. Segíts, Uram, teljes mértékben követni téged, engedelmeskedni neked, hogy veled együtt lehessünk a mennyei örökségben is. Amen.